foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még ilyen problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti parti.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punksnodded Miklóssal. Kemény Dániel a gombokat felügyeli, Árva Brigitta a szerkesztő is itt van, és köszönjük szépen Kardos Józsefnek is a segítséget. A mai műsor témája kapcsolódik a jelentős naphoz, az európai parlamenti választáshoz. Arra gondoltunk a műsorbizottsággal tárgyalva, hogy a mai napot annak szenteljük, hogy az önök emlékében hogyan él az első külföldi utazás, ami lehet azt mondani, hogy Halló Európa, tehát akkor a mai műsor címe az, hogy Annó Európa, telefonszámunk 2406953, illetve 2407953, SMS-t a kedves hallgatók a 0630303953-ra írhatnak. Szóval meséljék el, hogy bevásárolni mentek, koncertet nézni mentek, vagy egyszerűen kivitték önöket mondjuk adott esetben kényszermunkára, vagy az is lehet, hogy építőtáborba utazta külföldre, mert az önök alázatos narrátora. Én magam, Punksnodded Miklós, én az első külföldi utamon Belgrádtól 60 kilométerre egy úgynevezett partizán utat építettem, mert volt egy ilyen nemzetközi építőtábora a Jugoszláviában, és akkor egy hónapon keresztül ott csapattuk. Igazából örültem neki, meg szerettem, meg jól is éreztem ott magamat. Aztán nagyjából 10 évet kellett várni, hogy újra külföldre mehessek, mert aztán, mint ahogy kiderül majd a műsorból, voltak olyan útlevél szituációk is, amikor a Andrássy úton, népközásság útja, úton lévő útlevél hatóság azzal dobta vissza az ember útlevél kérelmét, hogy az ön kiutazása közrendet vagy közérdeket sért. Én általában erre azt írtam, hogy ezek szerint itt tartózkodásom a közrend, zárójel közérdek érdekeit szolgálja, úgyhogy megpróbálok továbbra is megfelelni az elvárásoknak. Na, de hogy önök merre jártak, arról fog szólni ez a műsor egészen 4 óráig. Tehát még egyszer a telefonszám 2406953, illetve 2407953, és ha Isten ne adj, az a hallgató megvan, aki felajánlott 2 adással ezelőtt egy nagy csomó ólombetűt, akkor esetleg valamilyen szinten jelentkezzen, mert valaki, aki hallotta azt a 2 héttel ezelőtti adást, ami az eltűnt szakmákról szól, akkor utána bejelentkezett, hogy ő tudná hasznosítani az ólombetűket, szóval nem kell kidobni, és nem kell a szemétbe vinni, vagy küldeni az olmot. Szóval kezdődjék az Annó Budapest, az Annó Európa. Halló! Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot! Még a választás napján is a keményen rádiózó kis emberek műsorát és hallgatóit. Na, üdvözlöm, Gyurka vagyok.
Hello, György!
Az első utazásom 67-ben történt, méghozzá a Pannonia utcai Fehér iskolába, a fiú bejáratán haladtam be minden nap az általános iskolába, és egy április 4-én egy aszfaltrajzversenyt rendeztek ott az iskola előtt a Pannonia utcában, és valahogy ezt nyertem ezen, nem emlékszem, hogy hányadik voltam, de nyertem.
T-34-esen ültek a szovjet katonák, és haladtak Berlin felé, vagy mi volt a rajz?
Nem, április 4, hát csak emlékszel április 4-re.
Hogyne, szovjet katonák jöttek, és ültek a T-34-esen.
Hát én akkor ez egészen más világban éltem, még nem is tudtam, hogy létezik a szovjet katona. Szerintem tudtam, persze, itt a Gellért rajzoltam az Erzsébet híddal, és már akkor valahogy rajzoltam, és emlékszem, hogy az ívét nagyon tetszett a zsűrinek, hogy az Erzsébet híd ívét olyan szépen skurdban valahogy meg tudtam fogni, és akkor kaptam ezért a rajzversenyi győzelemért talán, vagy díjhelyezésért kaptam egy 2 hetes csehszlovákiai úttörőtábor lehetőséget, ami semmi nem volt, tehát nem rajzos volt, hanem csak úttörő tábor, nemzetközi volt, a SZOC tábor diákjai voltak ott, 12 évesek voltunk, és Brno mellett az erdőben volt, tehát egy nagyon finom hideg hegyi pataknál, emlékszem, hogy volt gumicsónak verseny, és a magyar csapat itt ilyen nagy katonai gumicsónak volt, na itt jön a T-34-es, hogy egy T-34-es gumicsónakon ültek a csapatok, és a szélén ilyen tervezve ültünk, mint a lovon. És emlékszem, hogy legyőztük a szlovák csapatot, és emlékszem, arra is köpött valamelyik szlovák
vezetős,
és akkor a kormányos ifi vezető az fejbe vágta a levezőre. Hát 12 évesen ilyen élményeim vannak. És aztán megmentettem egy pár strandpapucsot a folyón való át, vagy a patakon átkeléskor, egy hölgynek, egy fiatal hölgynek a papucsát, és emlékszem, hogy elázott a zsebemre az összes korona, és azt a párnámon szállítgattam, és így aztán tudtam venni a boltban valami úszót az apámnak, aki nagy horgász volt akkor, és azt vittem haza neki, és emlékszem arra a momentumra még, hogy azt mondták, hogy nem értik a nyelvet, majd elköszönüléskor hibátlan magyarsággal köszöntek el tőlünk. Akkor ez így volt még. Hát ennyit akartam mondani, köszönöm szépen.
Annyit azért még tegyünk hozzá, hogy a papucsmentésnek volt valami következménye?
Igen, leszúrtak nagyon, mert hogy úszni kellett, és már mély volt a lél ott, és úszni kellett, és hát mentem a papucs után, én jó úsztam, mert sportoló voltam akkor már jó pár éve, 3-4 éven birkoztam, és jó úsztam, és kihoztam, kimentettem a papucsot, és az ivivezető, aki felelős volt a csapatért, az nagyon leizélt, hogy nem tudom máshogy mond, leszúrt.
Gyuri,
emlékszem, hogy bőgtem is,
számodra...
és zárogattam a koronákat, papírpénzeket. Na,
számodra,
a papucs, tehát valószínűleg az motivált ennyire, hogy nyakig beleverüljék a vízbe.
Aha. Gyuri, számodra mennyire volt ez jelentős élmény, hogy külföldön vagy?
Nagyon, mert hogy a nyelv, ugye én nem beszéltem másik nyelveket, és ott voltak lengyelek is, meg úgy emlékszem, hogy talán bulgárok is, és nagyon nagy kavalkád volt, és nem is volt nagyon tolmács. És emlékszem arra, hogy nagyon összetartottak a magyarok, mert volt néhány magyar ugye velem együtt, és emlékszem, hogy mégis olyan játékokat találtak ki, hogy kétel voltunk kommunikálni egymással, és egy csomó olyan közös játék volt, amiben muszáj volt valahogy nyelveket is kipróbálni. De nem emlékszem nagyon erősen, hisz egy ilyen nagyon hűvös, vizes élmény maradt az egészből, gondolom a papucsmentés miatt.
Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra.
Hello. Szervusztok.
Szerintem ez Pálfi György, a MOME tanára volt, akivel beszélgettünk, lehet, hogy csak közben ismertem fel a hangját, mondhattam volna ezt neki. 24.06.953, mert a 24.07.953, ezek szerint már megvolt az első csehszlovák élmény, de most jönnek más országok, más emberek, más kalandok. Halló!
Halló!
Jó napot kívánok!
Ádám vagyok.
Hello, Ádám!
No, hát én egy hasonló témában, de 10 évvel korábbra mennék, 1957-ben, középiskolás koromban, 15 évesen, 3 hetet kirándultunk Lengyelországban. Ez úgy jött össze, hogy a gimnáziumnak volt korábban egy tanára, akinek az apja révén nagyon kiváló lengyel kapcsolatai voltak, olyannyira, hogy meg tudta hivatni a gimnázium diákcsoportját ilyen kirándulásokra. Olyan árvaházakban laktunk, ahol olyan gyerekek nevelkedtek föl, akik esetleg Magyarországon születtek, vagy a szüleik itt voltak 1942 vagy 40 és 45 között.
Értem.
Ugye hát ez a tanár, akiről szó van, ez Antal József. És hát egy ilyen kirándulást kaptunk, utaztunk 3 hetet, voltunk Varsóban, voltunk Gdańskban, pontosabban Gdańsk mellett egy Kvidzin nevű városban, a Visztula torkolatánál, fönn a német lovagrendnek a ős forrásánál, illetve ott volt a központja. Aztán voltunk Krakkóban, és még voltunk egy kicsit Zakopánéban is.
1957-ben nem volt egy kicsit bonyolult külföldre utazni?
Hát én nem tudom, szóval az adminisztratívan ezt elintézte az iskola. Szerintem nekünk ilyen kollektív útlevelünk volt.
Értem.
Tehát nem egyenként, nem is tudom, szerintem én nem emlékszem rá, hogy akkor egyáltalán lett volna már igazolvány. Azt tudom, hogy végig vonattal mentünk, második igen. osztályon, szerettünk föntaludni a csomagtartón, ilyen rotációban, hogy mikor kikerül oda föl, hogy aludhasson, sokat néztünk ki az ablakon, és hát ezekben a kollégiumi közegekben laktunk, Lengyelországban, hát óriási volt. Szóval a nyelv szempontjából, hogy kérdeztél az előbb,
igen,
ez nagyon érdekes volt, mert a vendéglátóinknak egy része az valamennyire tudott magyarul.
Uh-huh.
Olyan de nagyon fura. Törve, uh-huh, nagyon pöntjögve, de megértettek dolgokat. Meg hát én általános iskolában orosz tagozatban jártam, valamennyire tudtam oroszul, de ez nem volt nagyon jelentős, egy kicsit a kézzel-lábbal való mutogatást egészítette ki, meg az, hogy feliratokat meg lehetett érteni meg. Na, azért a lengyel meg az orosz között van hasonlóság hangzásban, nem szóban, nem írásban, mert a lengyel helyes írást az borzasztó nehéz követni.
És hoztál valami szuvenírt haza?
Hát biztos. Meg kell mondanom, hogy erre nem emlékszem. De egész biztos hoztam az valamit. Emlékszem, hogy volt egy... De igen, na, eszembe jutott. Hoztam haza egy olyan zseblámpát,
na,
amelyik négyzet alakú volt.
Igen.
Hát ugye ez emlékszel ezekre a régi zseblámpákra.
Igen.
Na most ennek ez a nagy tükre egy ilyen négyzetnek a elején volt, és uh-huh, benne volt ugye alapos elem.
Igen.
Na erre emlékszem, ez volt biztos. Nem tudom, hogy szuvenírnek hoztam-e, de én büszkén világítottam vele még évekkel később.
Igen, ezekben az elemlámpákban volt olyan, tehát amikor lapos elemmel működtek, aminek el lehetett fordítani a tetején valamit, és akkor különféle színekben, pirossal, sárgával, igen, zölddel.
De ez nem, ez nem olyan volt. De erre nem emlékszem.
Értem.
És arra emlékszem, hogy kaptam egy iszonyú nagy pofont az igazgatótól.
Miért?
Hát a szempárna csatáztunk, vagy ilyesmi.
Értem.
Közben bejött, és én voltam legközelebb.
És mi volt, ami így nagyon erősen megmaradt benned a kollégiumon, az utazáson és a pofonon kívül?
Hát megmaradt a háború nyoma,
uh-huh,
a feliratok, a hát ugye rengeteg rom.
Aha.
Tulajdonképpen az, ami a legjobban megmaradt valószínűleg, ez, amit ma úgy szoktak mondani, egy Polák Vengert Habrát.
Éppen erre akartam rákérdezni, hogy ez mennyire volt érezhető.
Ez rendkívül.
Uh-huh.
Tehát ez tökéletesen lehetett érezni bárhol megjelentünk, mindenütt nagyon szerettek minket. Ha volt olyan, hogy utcán mentünk beszélgetve, ez Krakóban volt, azt hiszem, és valaki meghallott, uh-huh, hogy magyarul beszélgetünk, kiderült, hogy ő is tud 3 vagy 5 szót magyarul, mert szintén itt bujdosott, uh-huh, és aztán el is vitt minket a munkahelyére, ami a krakói sörgyár volt, és ez nem volt. Hát akkoriban más világ volt, ilyen 15 éves gyerekek néha megkóstolták a sört.
Persze, Egi. Köszönöm szépen, Ádám, hogy hívtál.
Örültem.
Viszont hallásra, szervusz. 24 06 95 3, illetve 24 07 95 3, ez az Anno Európa telefonszáma ma az európai parlamenti választás napján. Az Anno Budapest annak jár utána, hogy az önök emlékeiben mennyire él az első külföldi utazásuk, mit hoztak haza, mit vittek ki, milyen tapasztalatokkal tértek vissza, és egyáltalán visszatértek-e. Tehát a telefonszámot elmondtam, SMS-t a 0630303953-ra írhatnak, Dani már tesztelte, működik is. Halló, jó napot kívánok!
Halló!
Kész csókom!
Jó napot kívánok! Juhász Ágnes vagyok.
Én Miklós.
1900, egy kicsit halkan hallom.
Jó! Akkor majd hangosabban beszélek, azt mondom, hogy én meg Miklós vagyok.
Igen, köszönöm szépen. 1968-ban mentem nyugatra.
Na.
Párizsban volt egy nemzetközi konferencia, és annak az ürügyén mentünk többen a kollégákkal, de hát senki nem egyenesen Párizsba ment, hanem előtte más országokba is. Én egy kolléganőmmel Jugoszláviába, Olaszországba mentem,
uh-huh,
és hazafelé még Németországba. Hát akkoriban ugye, már nem emlékszem, hogy hány dollárt adtak, de valahogy sikerült egy kis pótlást szereznem, de így is nagyon szerényen éltünk, vittük a konzerveket és a zöld paprikát, és jóformán csak kenyeret vettünk, mert másra nem volt pénzünk, de nagyon szép út volt, mert Zágrábot megnéztük, aztán Velencét, Milánót, és úgy mentünk Nicába, ahol több időt töltöttünk, mint szándékoztunk, mert az nagyon tetszett, és nem volt sehol szállásunk lefoglalva előre, illetve Párizsban volt egy ajánlat, valami ismerős volt ott egy szállodában, és az érdekessége az volt, hogy akkor történt az, hogy az szovjet csapatok bevonultak Prágába.
Igen.
És mi a Tűzják kertjében voltunk, hát persze vittünk téli szalámit eladni, hogy legyen egy kis pótlásunk, és pont ott a Tűzják kertjében találkoztunk egy magyar nővel, aki megvette a szalámit, és megkérdezte tőlünk, hogy hazamegyünk-e.
Igen.
Nem is tudtuk, hogy miről van szó, és akkor hát a kolléganőm, ő Moszkvában végzett, és megvettük az orosz emigránsok lapját, és abból értesültünk, hogy mi történik Prágában. Aztán én vettem egy parimácsot, ahol képeken is lehetett a tankokat látni, és hát nagyon izgultam hazafelé, hogy esetleg ez elvehetik.
Azt el is vehették volna. Akkor most már ugye kiderült, hogy 1968. augusztus 21-e után utaztak Párizsba, illetve tartották ezt a nyugat-európai túrát. Könnyen jutott útlevélhez?
Tessék?
Könnyen jutott útlevélhez?
Hát viszonylag igen, mert hogy a konferencia volt az indok. Amin végül én nem vettem részt, a kolléganőm sem, mert mi voltunk a fiatalok, és nekünk haza kellett érni a tanévnyitóra. A többi kolléga, a idősebbek, ők részt vettek a konferencián, és hát úgy is spóroltunk, hogy a szállodában kollégáktól tudtuk meg, hogy ők máshol laknak, és az a szálloda olcsóbb, és akkor azt mondtuk a mi szállodánkban, hogy tekintettel az eseményekre nekünk haza kell mennünk, és átpakoltuk magunkat a másik olcsóbbik szállodába.
Nem jutott eszébe az, hogy kint maradjon?
Nem.
Fura. Tehát hallották, hogy mi történik, mert ugye nem csak a szovjet csapatok, hanem a Varsói Szerződés csapatai vonultak be Prágába, illetve Csehszlovákiába, meg hát akkoriban azért a magyarok egy része nyilván szeretett volna nyugaton élni. De ön nem, ezek szerint?
Nem tudom. Én jól éreztem magam itthon, volt olyan állásom, amilyet elképzeltem.
Értem.
A családom itthon volt, és hát jó, érdekes élmény volt először nyugatra menni, ahol minden nagyon más volt, és hazafele még Nyugat-Németországban is megálltam.
Igen.
Ott ismerősök voltak, az ismerős az a Münchenben a repülőtérnek a tűzoltó parancsnoka volt, és fölvitt engem a toronyba megnézni a repülőteret. Szóval nekem ezek nagyon jó élmények voltak.
Arra emlékszik, hogy, vagy emlékezik, hogy mitől volt furcsa, vagy meglepő nyugat? Tehát, hogy mi volt az a jelentős eltérés mondjuk Magyarországhoz, vagy Kelet-Európához képest, amivel ott szembesült?
Hát azt láttam, hogy másképpen élnek, és hát mi ott nagyon szerényen, de eljutottunk egy csomó olyan helyre, nekem ez volt nagy élmény.
Értem.
A múzeumokba, a Louvre-ba, a Matisse múzeumba, Nizza, igen, most eszembe jut, hogy ott láttam először fekete rendőrt. És ez annyira fura volt Magyarországon, akkor még
nem voltak,
látni, és ott a Nizza főterén ott irányította a forgalmat.
Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
ismét. Én is köszönöm, viszont hallásra.
Kész csókom, viszont hallásra. 24.06.953, illetve 24.07.953, Anno Európa egészen 4 óráig. Egy hallgató van a túlsó végén. Halló, jó napot,
jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kóber, a Zsuzsa vagyok.
Kész csók.
Nem is tudom, melyik legyen az első utam. Ugyanis az első utam 1952-ben Csehszlovákiába vezetett, de az nem volt számomra külföld, mert csak a szülővárosomban mentem vissza meglátogatni a nagyszüleimet. Igaz, hogy 52-ben még ugyan senki nem utazhatott sehova, de hát anyám egy olyan karakán ember volt, hogy ő bizony kiverekedte. Az igazi első utam nyugatra az 1960-ban volt, és úgy jutottam ki 60-ban. Először is az apám azt mondta, hogy aki francia szakos, annak muszáj anyanyelvi környezetben is gyakorolni a nyelvet. A másik, az anyámtól tanultam a módszert, és miután megtudtam, hogy azért kap utasítanak állandóan el, mert félnek, hogy diszidálok, fiatal vagyok, 56 után, 57-ben érettségiztem, akkor írtam egy levelet a belügyminiszternek, hogy tisztelt belügyminiszter elvtárs, ugye akkor ez volt a megszólítás, vegye tudomásul, hogy akit már azért üldöztek gyerekkorában, ha megmert szólalni az anyanyelvén, tényleg elvitték börtönbe, aki magyarul beszélt, kasem, az az életében nem fogja itt hagyni Magyarországot. Tehát visszajövök, és megkaptam az útlevelet. No, akkor aztán hónapokig gyűjtöttük az ismerősök nevét, címét, elég sok rokon megismerős élt a világban, és a apám unokatestvérén fogadott, hogy ott aludhattam Fontainebleau-ba. Értem jött az állomásra, és mikor mentünk keresztül az egyik hídon, akkor rám szólt, hogy itt a Szajna, nem is látod? Hát nem láttam, az olyan volt, mint egy kis macskapisigés a Dunához képest. Na, egy hétig írtam a leveleket a világ minden tájára, és kaptam is pénzt innen, onnan. Kaptam egy igazolást Gyergyai Albert professzortól, hogy diák vagyok, úgyhogy ehettem a diákmenzán. Na, persze vittem egy rúd szalámit magammal, úgyhogy utána nagyon sokáig nem ettem szalámit, mert azért sok este nem volt más, csak a szalámi.
Milyen szalámit vitt?
Na, hát nagyon érdekes volt, mert eljutottam a Sartre-tól Rouenig, Fontainebleau-tól, mit tudom én, meddig visszafele megálltam Svájcba két helyen, Ausztriába, mindenhol ismerősöknél, rokonoknál, barátoknál, akiknél aludhattam. És közben bejártam egyre, imádom az épületeket. Csak azért nem lett építész belőlem, mert mit tudom én, akkor nem vettek fel, nem is építész, hanem díszlettervező akartam lenni. És mindenféle múzeumot meglátogattam, és utólag nagyon büszke voltam rá, nem tanultunk akkor művészettörténetet, hol ilyen marhaságokat. Minden múzeumból olyan reprodukciókat hoztam, amik a legnevesebb művészek festményei, tehát nem volt olyan nagyon rossz az ízlésem. De ez egy életre szóló élmény volt, ez a párizsi utazás.
Arra emlékszik, hogy milyen szalámit vitt? Mert ahogy olvasgattam, rengeteg cikket arról,
hogy... Pikszalámit vittem, igen.
De hogy vitt pikszalámit? Lehetett akkor kapni?
Igen. Nem tudom, honnan szerezték a szüleim.
Mert...
Apám Szegeden tanított, hát lehet, hogy valami tanítvány ismerős.
Ja, igen,
tudom én,
igen.
Hát Közép-Európában nem... Úgy értem a Közép-Európát, hogy a volt szocialista országok, tehát Európa közepe. Ott minden csak haveri alapon megy.
És arra emlékszik, hogy mert akkoriban a nyugati útlevélhez kellett egy munkahelyi vezetőnek az ajánlása, a pártitkárnak az ajánlása, hogy ezeket hogy szerezte be?
Az Istenért nem volt nekem ajánlásom. Én egy egyetemista voltam, méghozzá azt hiszem éppen másodév elején.
Tehát akkor a belügyminiszter megoldotta.
Tekintettel arra, hogy mindig nagyon jó tanuló voltam, elsőként kaptam az úttörő nyakkendőt, mindig beválasztottak úttörőbe, kézbe, mindenbe, tehát egész biztos kisztag voltam. A
értem.
Már rá.
Persze.
Nem, Gyergyai Albert, tanszékvezető professzor úrtól kaptam egy igazolást, egy ajánlást, vagy mit.
Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Köszönöm, viszont hallásra.
Kész csokon, viszont hallásra. Halló. Európa, halló hallgató. Jó napot kívánok.
Halló.
Jó napot.
Szeretettel üdvözlök mindenkit, Balázs János.
Üdvözlöm, János.
Az a helyzet, hogy egy kis, hát 71-ben történt ez a dolog, 9 éves voltam, és előzményt kell mondanom a történethez, hogy mindenki jól értse, hogy miről van szó. Én a Fradiban úsztam, és az edzőnk, a Réka néni, a testvére, az őnek a testvére, a nővére pontosabban, Olaszországban ment férjhez, az akkori USA szövetségnek egy vezető beosztású emberéhez. És ez azt jelentette, hogy meg tudták szervezni, hogy mi kicsik is, meg kicsivel nagyobbak is, egy ilyen Nápoly-Róma túrát, de úszóversenyre össze tudtak hozni az akkori Kónival. A Kóni az a, ma is valószínűleg az olasz úszószövetséget rövidítik. Uh-huh. És az a lényeg, hogy ez 71-ben történt, hát 9 éves voltam, akkor már több éve azért úsztam a Kalimán, már tehát, 2 éve. A lényeg az, hogy Nápoly-Róma. És fölültünk a Wiener-Walzerre, ugye a keletiből indult, uh-huh. a Wiener-Walzer, és föltöltöttük magunkat 2 forintossal, mert hallottuk, hogy Bécsben a falakon vannak ilyen automaták, uh-huh. az oszlopokon, a bazók, a rágógumi, meg ez a másik, ez ami ilyen prútókutya, meg Donald kacsa feje van, az a perc.
Igen.
Ez az 2 forintossal üzemeltetni, és nem csak 1 shillinges.
A magyar okosság, bölcsesség.
Mert akkor elindultunk, szépen voltunk 15-20 gyerekek, uh-huh. bevető, tehát a kísérők, és akkor mentünk, ugye, a Wiener-Walzer után, akkor kifosztottuk az összes automatát, mert 15-20 forintos mindenkinél volt, az összes automatát leroboltuk, erre voltunk rágóval, meg ezzel a videókával, és akkor láttam életemben először, már át kellett venni a szűzmámokra, és akkor láttam életemben dobozban tejet. Tulajdonképpen ilyen háromszög alakú, ilyen piramis alakú dobozban uh-huh. volt, és ez néztem, mint a légbután, hogy ez most mi. És akkor azt mondták, hogy az tej. Hát ugye nálunk ez az acskós üzemelt, még sokáig utána, és akkor mentünk tovább. És megérkeztünk ugye Nápolyba, már nem tudom, hogy pontosan nem emlékszem rá, hogy hogyan történt, mert nagyon régen volt, és vonattal sokat mentünk, ez biztos, utána. Uh-huh. A lényeg az, hogy ugyan buszra szálltunk, és megyünk a szállásra, és az egy emelkedőn mentünk föl, azt lefényképezte az a gyerek agyam, hogy megyünk fölfelé a buszra, és kinéztünk, és pont mellettünk volt a vezú. Nem azt, hogy ez lefényképezte az agyam.
Uh-huh.
Az, hogy utána a versenyen mi történt, de ez a vezú az nagyon csodálatos volt, de nagyon közel volt hozzá, mint a Gellérthegy. Uh-huh. Ez akkora darab ez a vezú, hogy ezt ugye, tehát én életemben nem voltam utána, uh-huh. van. De olyan szép volt, hogy hát ez gyönyörű. És akkor utána versenyfogalmam nincs már, hogy végeztem, mentünk át Rómába. Valószínűleg busszal, mert ugye azért sok minden történt, és hát az gyerek agyam nem fogtam mindig a dolgokat, arra emlékszem, hogy egy ilyen nagyobb ilyen kollégiumban laktunk, és a verseny, na most a program, ugye fagyizás. Uh-huh. Ugye már akkor nem ilyen kanállal adták, tehát nem ezzel a gombot kanállal adták a fagyit, hanem ezzel a kanállal, amit ráúzták, és néztük, hogy ilyet is lehet csinálni uh-huh. tulajdonképpen. Ez megvolt, és utána mentünk a Szent Péter Bazilikába. Hát azt a csodálatos dolgot, amit ott néztünk, utána még voltam én, utána 73-ban megint voltam, csak egy sima Róma túrán, tehát úgy, akkor már 11 évesen jobban láttam a dolgot, de az első élmény az félelmetes volt, amikor megmondták, hogy állj be középre, vagy van egy pont a Szent Péter Bazilika terénél, hogyha oda beáll az ember, akkor egyenes az a köréves oszlopsor, az egyenesnek tűnik, és ez valóban így is történt.
Uh-huh.
Tulajdonképpen. Valami csodálatos dolog volt, hát ez volt 99 uh-huh. évesen, 71-ben, és hát az meghatározó élménye volt az én életemnek, tehát gyerekként borzasztó jó volt. Tehát utána voltam még Rómában még 2 évig. Akkor családoknál laktunk. Az én ahova kerültem, 73-ban uh-huh. volt, ahova kerültem, akkor már többet láttam a világban. 2 fiú gyerek volt, 57-es az egyik, a másik uh-huh. az 59-es, hát idősebbek voltak nálam. És ők is bevittek a Szent Péter Bazilikába. Hát körbejártunk, nem ettem meg a pizzát, mert nem tudtam, hogy mi az. Fogalmam nem volt, kirakták elém, és nem tudtam én is, nem ettem meg, mondtam, hogy ezt köszönöm, nem kérem. Uh-huh. Az valami félelmetes játék volt, egészen más volt ott 71-ben a történet.
Fura az, hogy 9 évesen, tehát fura az, hogy 9 évesen volt kint, és ennyi mindenre emlékszik. Én semmire nem emlékszem 9 éves koromból, ezt most őszintén
hát ez
mondom.
Olyan élmény volt, hogy... Ja, és azt még elfelejtem, a csúcs tört a végén, a sluszpoén, uh-huh. ugye mentünk vásárolni. Ugye az edzőknél voltak a pénzek, már kicsi gyerekek voltunk, tehát nézd, mementünk a játékboltba, és mindenkivel. Egy ilyen vagy forgótáros pisztoly, vagy én vettem egy forgótáros puskát, ami úgy nézett ki, mint azok a Winchesterek, amit a ugye
Western filmekben látunk.
Lehetett látni, uh-huh. tehát nem ilyen meghúzós volt, hanem a forgótára volt, és nagyon jó patronokat, tehát olyan patron, amit azt hiszem, hogy 12 lövést lehetett vele leadni, és ilyen piros volt, és csak rá kellett dobni az egészet, ilyen karikám volt rajta, meg kellett egyesével dúdosni, ami rádugni az egészet, és akkor lehetett pofogtatni.
Azt hiszem, hogy ezt hívták rózsapatronnak.
Ugye a keletibe érkeztünk meg, és kidugtuk a fegyvereket, ugye voltunk 15-en vagy 20-an, kidugtuk a fegyvereket, és mindenki kilőtt egy egész tárat, ropogott az egész épület, úgy, ahogy voltunk, és akkor kérdezték, visszamenőleg elmesélték apámék, hogy kérdezték, hol érkezett a Wiener Walter, az a lövöldözős van. És akkor mondták, igen, és akkor megmondták nekik, hogy hol jöttünk be. Ez valami csodálatosan fölállt minden szőr rajtam, tehát olyan emlék volt, tehát ez 9 évesen történt. Ezeket tudtam megjegyezni, tehát nem minden ragadt meg bennem, de ami megragadt, az orosznek, az ugye az angyalvár, meg nyitom, körbejártott a szóval, azokat megjegyeztem, tehát Kolosszámban nem mentünk el, nem tudom miért. És a család, akkor fülöttem a tengerben életemben először, amikor a családnál voltam, levittek a tengerpartra. És úgy belemásztam a vízbe, ez a tenger, akkor már 11 éves
volt. Sós.
Néztem, hogy ez a tenger? Jézus, hát akkor ugye a Balaton már megvolt. Csak ugye a tenger azért egy másik történet, azért nagyon nagy víz. Akkor az nekem nagyon nagy víznek mint. Hát ez röviden.
Jól van, nagyon szépen köszönöm, érdekes volt.
Minden jó,
kívánok! Viszont hallásra! 2406953, 2407953, Csehszlovákia került eddig szóba, Lengyelország, Olaszország egy kicsit, Franciaország egy kicsit, lássuk, merre jártak még önök az elmúlt 50-60 évben, mi volt az első útjuk külföldre, egyáltalán hova utaztak, mit hoztak, mire emlékeznek belőle, erről szól ma az Anno Európa. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok a...
Üdvözlöm, ön.
Hát nekem az első utam 1970 őszén, talán szeptemberében az NDK-ba vezetett. Ennek az útnak a különlegessége az volt, hogy útlevél nélkül mentem, na, és három határon mentem át legálisan.
De hogy?
Ez úgy történt, hogy a Waffenbrüderschaft nevű... Varsói szerződés tagállamainak a gyakorlatán voltam. Katonaként.
Ja, értem, tehát katonaként. Aha.
Én katona voltam, és ez volt körülbelül egy olyan 2 hét, vagy bő 2 hét. Uh-huh. Úgynevezett ezredtörzsel voltam, ami annyit jelentett, hogy mi közvetlenül a gyakorlatban nem vettünk részt, hanem csak imitáltuk a harci műveleteket. Bevagoníroztak bennünket Pécsen, és kiszálltunk, három határon átmentünk, a magyar-csehszlovák, a csehszlovák-lengyel és a lengyel-NDK határon, Kodbusz közelében, Orsz nevű kisváros mellett táboroztunk le.
Elfoglalták a harcálláspontot?
Ott mi fölépítettük mi saját kis táborunkat, ott voltunk körülbelül egy hetet.
Igen.
Ez idő alatt ott meglátogattuk a környékbeli testvéri hadseregek táborait. Ő voltak viszontlátogatáson, és amikor megkezdődött a hadgyakorlat, azt mi csak televízión láttuk, de azt, hogy lőttek erre, meg arra, meg amarra, és akkor mi a következő körülbelül 3-5 napba, míg ez a gyakorlat tartott, mi mindig minden nap települtünk. Hát innen egész Dresdáig mentünk innen, tehát ez ugye a NDK keleti határa mellől Dresdáig, naponta települtünk, mindig új sátrat vertünk, és aztán Dresdába vagonőroztunk be, és jöttünk haza. Hát ez volt az én első külföldi utam NDK-ba.
És ön honvéd volt?
Nélkül.
Honvéd volt?
Ja, hát én akkor már nem honvéd voltam, sorállomány voltam, de tisztes voltam, tizedes voltam, és körülbelül 200-an voltunk, ebből szerintem legalább 120 tiszt helyettes tiszt, főtiszt, és körülbelül 80-an voltunk sorállomány. A mi dolgunk volt a sátrak verése, az őrség fölállítása,
Ez a klasszikus kommendáns.
Hát ott azért mindenféle hadi dolgokat imitáltunk, tehát ott is állandóan őrség. Én azért voltam ott, én őr voltam. Én állandóan őr voltam. A vonaton, a táborban, ahol letáboroztunk, én állandóan őr voltam.
Értem.
Már nem úgy értem, hogy minden nap, mert volt két garnitúra, tehát váltottuk egymást.
És arra emlékszik, hogy mit ettek?
Volt konyhánk.
Ja, tehát, hogy
a saját... voltunk, tehát ebben a 80 sorállományokban voltak szakácsok.
Ja, értem, tehát...
Ott mi tiszta új fölszerelést kaptunk. Az alsó nadrágtól a sapkáig minden tiszta új volt rajtunk. Mi úgy néztünk ki, mint akit a gyufásdobosból vettek elő.
Ja, és hatujából.
Nagyon, nagyon jól mutattunk, és győztünk persze a háborúba.
Hú, de jó, milyen rossz lett volna, ha vesztenek. Mit tetszett?
Mi? 30 márkát kaptunk, mert azért ott kijárhattunk mi ott rendesen.
Értem.
A városban, ebben a Posz nevű városban, ami szerintem nem nagy város, és ott azt a 30 márkát elvertük.
Hozott valamit onnan haza?
Hát, ha jól emlékszem, talán még egy zsebórát is hoztam, ami talán 6 márka volt.
Igen, jó, klasszikus fatengelyes német ruhle, vagy igen, hogy is hívták azokat a
zsebórákat. Mit tudom én, egy zsebórákat. A 30 márkát azért nem elittam. Bevettem ezt azt ismerősöm, tehát apró ajándékokat vettem. Most már az órára határozott, nem emlékszem, de hogy még azon kívül még mit vettem, nem tudom. Talán egy inget még, amire emlékszem.
Értem. Köszönöm szépen. Eddig még nem volt olyan hallgató, aki útlevél nélkül tette volna meg.
Útlevél nélkül voltam legálisan, és győztünk.
Mondhatnánk azt is, hogy az már maga a megtestesült Európai Unió volt, ahol az ember szabadon mozoghat, ami természetesen nem igaz.
Ja. Hát látja, ezért kellett régen születni, hogy az ember ilyen vagy berész lehessen.
Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott.
Kérem szépen.
Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Terka vagyok.
Kész csók, Terka Miklós.
Én arról szeretnék mesélni, hogy nem az első utam volt ugyan, de nagyon fontos emlék az életemben. 1980-ban voltunk egyetemistaként Litvániában, Vilniusban, egy hónapig építőtáborban. Tehát 3 hetet dolgoztunk, 1 hetet pedig utaztattak bennünket körben Litvániában. Az első nagy élmény természetesen az volt, hogy... Kijevhez, meg a Szovjetunióhoz képest Litvánia maga volt a művelt nyugat. Gyönyörű városokkal, másfajta kultúrával, akkor is, hogyha a Szovjetuniónak volt része.
Igen.
És amiért most én szolgáltam a telefont, az azért volt, hogy ugye a nemzetközi építőtábor is vártuk a német, kelet-német egyetemistákat, és aztán Nem érkeztek, és kiderült, hogy azért nem érkezhettek, mert meg kellett kerülniük Lengyelországot. Ugyanis 1980-ban ott, akkor már, 80 nyarán zajlottak az események, ugye a szolidaritás és a munkás sztrájk, meg minden. És nagyon érdekes volt, mert a litvánok ugye tudtak fogni mindenféle nyugati adókat, és ők jobban tudtak angolul, mint mi. Mert nekünk az orosz volt a fő idegen nyelv, ők megtanultak angolul, és akkor ilyen suttogó propagandával adták elő a sokadik üveg vodka után, hogy azért nem jönnek a keletnémetek, mert Lengyelországban probléma van. Aztán csak megérkeztek valahogy kerülő úton a keletnémetek, és ott meg az első szavuk az volt, amikor megtudták, hogy magyarok vagyunk, hogy gulyáskrém. És a gulyáskrémet az újukra nyomták, és úgy ették, mert hogy az annyira finom volt.
Ízlett nekik. De akkor lengyelek nem is voltak ebben a nemzetközi építőtáborban?
Lengyelek nem.
Tehát ők büntibe voltak.
Nem, örmények voltak. Aha. Litvánok, a keletnémetek meg mi.
Mi volt a munka?
Na hát, az kacaj volt. Parkot építettünk, mégpedig egy olyan parkot, a benn valahol Vilniusban, a városban, ahol olyan, nem is tudom, talán 3 méter magas partoldal volt.
Igen.
És az volt a poén, hogy lentről fölfelé kellett húzni rá a termőföldet, gerebjével, és lentről fölfelé kellett belevetni a fülmagot. Életemben addig soha nem csináltam, de úgy, mit tudom én, az embernek valahogy ráállt a keze, úgyhogy nagyon megdicsértek, hogy milyen ügyes vagyok, biztos otthon is ezt csinálom, hát soha nem csináltam.
Az kitüntetés volt, hogy ön elmehetett ebbe az építőtáborba, vagy hogy jutott?
Igen, mindenképpen jutalom volt ez egyetemistaként nekünk Debrecenben.
Értem, és a legpontosabb, legtűélesebb élmény?
Hát ez a várakozás, amikor a keletnémeteket látok. Ja, meg a tenger, mert hogy én életemben akkor láttam először tengert. És a balti tenger az csodálatos volt, amikor azt hiszem Klaipédában láttuk meg a tengert, és először csak azt láttam, hogy óriási hajók úsznak az égen, mert hogy nem lehetett látni csak egy sötétebb vonalat, és rajta hatalmas hajókat, az gyönyörű volt.
Járt azóta Vilniusban?
Nem, sajnos nem tudtam eljutni.
Pedig meg kéne nézni azt a parkot.
Hát érdemes volna megnézni. Azt viszont tudom, hogy van nekik egy valahol a századforduló környékén élt nagy nemzeti zeneszerzőjük és festőművészük, a Csurlionis. És tudom, hogy az nagyon-nagyon jó volt, hogy tudtam hozni egy albumot, ma is megvan, meg egy igazi Bach kellített a zenéjével. Értem. És az, hogy én akkor nagyon megszerettem a litvánokat.
Nagyon szép történet. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Köszönöm szépen.
Kész sokan viszont hallásra. A 06303030953-ra érkezett néhány SMS. Rék azt mondja, hogy azért nem megy el innen, mert az a méz, amit eszik, az csak itt terem, és a sós víz meg kit érdekel. Egy másik hallgató azt írja, hogy 1974-ben farmer hátizsák szalámi repülővel Budapest-Leningrád, nem kelet-szovjet vízum, vonattal át Helsinkibe és autóstoppal egész Skandinávia és az északi sarkrön túl is és lefelé hazáig. Ezt én tettem hozzá, ezt nem a hallgató írta. Utána 3 évente egész Európa és egyszer körbe egész Amerika, New Yorkban a metrón az 1 dolláros érme helyett orosz 3 kopeseket, 54 fillér dobva az automatába. Közbős években pedig szocialista országok, azt is élveztem mindenkinek, akit illet. Miért hazudtok magatoknak, sajnálom, teszi föl a, kérdezi a Réka. Nem pontosan értem, hogy miért.
Te a sós vizet értetted? Az első SMS-ben?
Persze.
Azt magyarázd már el nekem, légy szíves.
Hát mert mondtam, hogy ugye mesélte a kedves hallgató, aki az olasz úszó szövetség meghívására jutott ki, és hogy ott először úszott a tengerben, és hogy csodálkozott rá a tenger, amire én hozzátettem azt, hogy nyilván azért, mert hogy sós, és lehet, hogy a Réka erre reagált.
Hálás vagyok, köszönöm.
Én köszönöm szépen. 24.07.953, tehát 24.06.953 folytatódik az Anno Európa itt a Klubrádióban. Halló, jó napot kívánok!
Tiszteletem, üdvözlök mindenkit, újra Balázs János vagyok.
Jó napot!
Én voltam, aki az olaszországi
kiszamatas
a vízről, de azt nem mondtam, hogy sós.
Azt én mondtam!
Bántok.
Nem,
ja,
nem.
Igen, mert én közben kimentem, ott meg vétel, és hallottam ezt elő.
Nem, az volt, hogy mondta, hogy belement a tengerbe, és így mennyire csodálkozott, mert hogy a Balaton már megvolt önnek, hogy szó szerint idézzem, de hogy a tenger az teljesen más volt, amire én így halkan műsorvezetőként, egyfajta trend rezonőrként azt mondtam, hogy sós. De ezt lehet, hogy ön nem hallotta, és igazából nincs is jelentősége, hiszen a tenger valóban sós. Most minek kell hülyeséget beszélni, Punksnodded Miklós, szégyeld magad. Dur egy tasli. Köszönöm szépen. Viszont hallásra.
Az iménti megszólalásod teljes tartalmával egyetértek, csak ennyit akartam mondani.
De hogy nem az az érdekes, hanem az, hogy látod, a kedves hallgatók nem mindig hallják, amit én mondok.
Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert...
Nem érdekes, inkább kellemetlen.
Egész héten ezen dolgoztunk, mert vannak külön, tehát ettől függetlenül is.
De akkor
is.
Kimondhatjuk azt, hogy nem sikerült. Tehát az egész heti munkátok...
Kimondhatjuk, csak annak fényében, hogy egész héten ezt próbáltuk megoldani, sokkal inkább, hogy mondjam. Érthetőbb az, hogy nem sikerült, vagy sokkal könnyebben elviselhető.
Vagy egy hétig csináltátok, és nem lett jó.
Mint úgy azt mondanám neked, hogy nem sikerült, de nem is próbálkoztunk.
Értem.
Sokkal rosszabb lenne.
Köszönöm szépen. Hello. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Miklós.
Üdvözlöm. Hallgatom.
Ferenc vagyok.
Hello, Ferenc.
Egy egészen apró dolog. A déli szalámira utalva.
Igen.
Az édesapám munkásőrként is tevékenykedett, ez legyen az ő dolga, de igen, tudom tőle, illetve tudtam tőle, hogy a különböző budapesti kerületi pártbizottságokon kifejezetten jó minőségű büfék voltak,
aha,
és ott a büfékben mindig lehetett kapni gyulai kolbászt, téli szalmit. Hozzáteszem, ezt meg kellett fizetni, de ott viszont biztosan volt.
Elmondom, hogy mi biztos, hogy vannak olyan hallgatója, az Anno Budapest, Cukormáz, Addig Jó, Mikádár él, tehát ennek a műsor folyamnak, amit csinálok lassan 19 éve, és biztos, hogy elmeséltem már néhányszor, hogy amikor elkerültem Zánkára úttörőtáborba, akkor a zseppénzem men, ugye egy hónapra mentem, úttörő közlekedési járőrként, munkásőr természetesen a mi családunkban is volt, akkor a zseppénzemen téli szalámit vettem a családomnak, mert hogy egyébként otthon sosem került az asztalra téli szalámi. És ezért csodálkoztam azon, hogy emberek így hozzájutottak, és azt vitték ki külföldre, ahelyett, hogy vettek volna valami olcsó szalámit, és azt tették volna a párizsi...
Ez igaz. Már hozzáteszem, amikor nekem bejárásom volt, még gyerekként vagy fiatalként, mert ott volt a úttörő elnökség is, akkor időnként én is a büfében vettem narancsot vagy banánt, nyilván mert volt nálam valamennyi kis zseppénz. Na de a 89-es rendszerváltás ügyről meséletek egy érdekességet?
Igen.
1989-ben egy általános iskolában dolgoztam, és gyerekeket vittünk ki nagyon érdekes módon svédországi kézilabda tornára. És az, hogy a kézilabda tornán a belépőnk az volt, hogy minden gyerek hozhatott egy üveg pezsgőt, meg egy üveg töményet, ezért kaptunk gyakorlatilag egy hétig bérmentve szállást, ellátást.
Aha.
Ez egy kedves dolog volt, azonban odafelé, Lezda előtt a határállomás után elromlott a buszunk.
Igen.
És amíg vártuk, hogy az Ikarusz gyárból, igen, 16. kerületből, hozzanak utánunk valami speciális
alkatrészt,
addig alkatrészt van, az hiány eltört, és nem tudták megjavítani, addig mi másfél napig ott áldogáltunk egy határmenti kisvárosba, és hát mit csináltak a gyerekek, ilyen beültünk ilyen büfébe és egyebekbe, és ez azután volt, amikor, ahogy szoktuk mondani, Horn Gyula kiengedte a németeket. És amikor megtudták a helyi lakosok, hogy magyar gyerekek vannak ott, akkor minden gyereket meghívtak csokira, üdítőre, fagyira, tehát amire csak lehetett. Sőt, volt, aki zseppénzt adott neki, nyilván ebből a még a jó kis kemény keletnémet márkából. És a gyerekek számára ez valami egészen fenomenális dolog volt, hogy valami történt a világban,
igen,
ő pedig azért kap kedvezményt, mert valaki valahol valamit döntött.
Igen. Ez valóban érdekes. Tehát nyilván nekik is szerintem lesz olyan hallgató, aki akkor az ön csoportjával utazott ki külföldre.
Hát kíváncsi lennék a gyerekek, bár ők most már igazából alaposan felnőttek,
felnőttek,
de akkor voltak 7.-8. Mindenesetre nagyon élvezték, és természetesen a kézilabda pedig önmagában egy szép dolog volt.
Értem, és honnan tudták, hogy pezsgőt és valami töményet kell vinni?
Hát gyakorlatilag ez mert akkor itt van, ugye a telefon
nem volt.
Nevében, hogy szeretettel látjuk a magyar csapatot, mi visszajutunk, hogy mibe kerül a szállás étkezés, és akkor ennyi volt, hogy hozunk pezsgőt, hozzáteszem, szovjet pezsgőt kellett vinnünk, és egy fél literes töményt, és ez úgy nézett ki, hogy egy hatalmas Ikarusznak a alsó rekeszeibe sok mindent el lehetett úgy rakni, hogy nem kell feltétlenül észrevenni. Ez a mezek, a labdák, meg egyebek mögött volt eldugva, és amikor odaértünk, akkor pillanatok alatt megjelentek urak és hölgyek, és a rekeszekből listaszerűen valaki kiosztott a árut, és mindenki szépen elégedetten elment, és utána viszont a gyerekekkel nagyon jól éltünk, és hát a döntő többségüknek ez volt az első ilyen nyugat-európai út az automatákkal, a világítással, meg egy csomó olyan dologgal, ami akkoriban teljesen szokatlan volt a rendszerváltás környékén Magyarországon.
Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt.
Én köszönöm, szép napot.
Viszont hallásra önnek is, és persze mindenkit arra biztatok, hogy aki még nem volt szavazni a mai európai parlamenti választáson, az mindenféleképp menjen és tegye európai értékeket képviselő pártra a szavazatát. Azt nem tudom, hogy most kampányolásnak számított, vagy nem, de hát ha európai parlamentről beszélünk, akkor az európai értékek azok, azt gondolom, hogy fontosak. Azt láttam, hogy Juan barátunk is elment szavazatszámlálónak, és írta, hogy hát nem lesz könnyű, de hát hívják, akkor menni kell. Diákoknak az iskolától kellett ajánlás, írja egy hallgató SMS-ben a 0630303953-ra. Engem 1963-ban az igazgató faggatott, hogy biztosan nem maradok-e kint. Persze, hogy menni? Eszembe viccel. Nem azért megyek külföldre. És az a hallgató, aki korábban már bejárta a világot, írja azt, hogy az Andrássy útra behívtak, hogy Andorrában nem mehetünk be. Aláírtuk, megkaptuk az útlevelet, és aztán persze bementünk Andorrába is. Köszönöm szépen, 3 óra van, egészen 4-ig tart az Anno Európa itt a Klubrádióban. Árva Brigitta szerkesztésével, Kemény Dániel technikai. Hát most nem tudom, ez a nem hallengem.
Nem minősíts, légy szíves, nem minősíts.
Jó. Hangmester, oké.
Mondjuk azt, hogy a hallgatók nagy része érti és hallja, amit te mondasz.
Értem.
A kisebbik részén dolgozunk.
Jó. És Erdély Tünde kapja fel az önök telefonjait, ha hívnak és megpróbálják elmesélni, vagy el akarják mesélni, hogy hogyan és miképp jutottak ki az országhatáron kívülre annó 10, 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt, 24.06.953, 24.07.953 előre.
Ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.
Az ismeretlen fővárosban Punksnodded Miklós, Kemény Dani, Erdély Tünde, Kemény Dániel, azt mondtam, Árva Brigitta és Kardos József. A telefonszámunk pedig 24.06.953, illetve 24.07.953. SMS-t a kedves hallgatók a 0630303953-ra küldhetnek. Írt is egy hallgató elég hosszút, és ez is a problémákkal küszködő SMS fal, az kicsit furcsán írja az üzenetet, de megpróbálom felolvasni. Tisztelt szerkesztő, betelefonálni nem szeretnék, és elmondom, hogy nekem az első utam, amelyet az ifjúsági expresszel tettünk meg a vállalati KISZ-szel a Szovjetunióba, Moszkvába, Moszkva Vladimir Szuzdár repülővel, 1987-ben eljutottam Szibériába, és csodás élményben volt részem, sok szépet láttam, hagymakupolás, templomok, ikonok, stb. Későbbiekben is több helyen jártam, még írta a hallgató. Az már biztos, hogy rengetegen állnak sorba, hogy elmeséljék élményeiket az első külföldi útjukkal kapcsolatban. Ugye az Annó Budapestnek, az Annó Európának ma ez a témája, úgyhogy jöjjenek a hallgatók. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Punksnodded Miklós vagyok.
Én Sós István vagyok, pillanatnyilag Budapestről.
Hallgatom!
Hát én arról tudnék beszélni, életemben először külföldön 1974-ben Mongóliában jártam, és mindjárt egy egész évig, ugyanis dolgozni mentem ki a 70-es évek közepén.
Mit csinált Mongóliában?
Abban az időben épült, elkészült és üzembe helyeztek egy biokombinát nevű olyan gyárat, ahol állati tápszer, gyógyszer, vakcina készült, és én, mint fiatal, akkor végzett vegyésztechnikus lehetőséget kaptam, hogy már én is kint dolgozzam ilyen fiatalon.
Nehéz volt bekerülni ebbe a csapatba?
Hát nem igazán, ugyanis...
Sok lemondással kellett, hogy járjon.
utánajárás úgy volt menet közben az intézések során, mert abban az időben még mindenféle keleti oltásokat kellett beszerezni, egészségügyi vizsgálat, stb. De elég sok embert vártak ki dolgozni, és nem mindenki akart igazán kimenni. Én fiatalon, hát kalandvágyból mindenképpen menni akartam, mentem is, és hát ez a kalandvágy, ez odafajult, hogy aztán visszamentem, meg még visszamentem, szóval életemből legalább 5 évet Mongóliában éltem le. Aztán a változások után 5 évvel ezelőtt voltam körülnézni, csodálkoztam, amit látok. Igen, hát azért láttam az interneten, hogy mi történik, meg a régi barátaimmal, ugye tartottam a kapcsolatot, és hát ettől függetlenül az ottani fejlődés, hát az nekem is egy csodaszámba ment, de ezt azt hiszem, hogy 2 hét múlva megtapasztalom újra, mert 45 év után ismét júniusban kint leszek Mongóliában.
Mi volt az, ami, hát ugye azt mondtam, csak nem hallottuk egymást, hogy nagyon sok lemondással járt az, hogy az ember kimenjen egy évre, tehát nyilván nem minden munkatársa tapsolt annak, hogy kimehet, hiszen ha van családja, akkor egy évig nem látja őket, és az nyilván nem túl szerencsés. Pénzben ez egy kifizetődő vállalkozás volt?
Igen, hát abban az időben is, meg általában azért az a szokás, hogy hát nem, hát az a rend, hogy a külszolgálatot azért viszonylag jól megfizetik. Uh-huh. Ez a 70-es években is így történt. Én akkor alig egy évig dolgoztam, és a vegyiparban üzemi munkát vállaltam, hogy jobban keressek. És ez meghozta gyümölcsét, hogy a jó átlagkeresetnek a háromszorosát tudtam Mongóliában megkeresni. Hát természetesen ugye áldozat, mert ugye én fiatal ember voltam, még család annyira különösebben nem zavart, szüleim tudták, hova megyek, én tudtam, hogy jó helyen leszek. Annyi, hogy kemény, mert nagyon hideg és hosszú a tél, ugye Mongólia Szibérián túl, hát még a most a hetekben is, május derekán is több helyen esett Mongóliában a hó. Hát ezt betudtuk, ettől függetlenül én nagyon jól éreztem magam, én azt mondom, a mai napig a világ egyik csodája a Mongólia, a mongol tájak, a mongol puszták, a mongol végtelenség. Én ott a mongol pásztorokkal jártam lovagolni, napokra akár elmentem a hegyekbe, bárhova, szóval én ott nagyon otthon éreztem, és érzem is magam a mai napig.
Ha meg kellene határozni, hogy hány évtized eltérés volt 1970 Magyarországa és 1970 Mongóliája között, akkor hogy látja ezt? Mennyire volt elmaradott?
Helyzet, hogy igen, a 70-es években még itt font se dúskáltunk, de azért volt már jó néhány dolog, ami akár az oroszoknál is, vagy a Mongóliában állomás az orosz katonáknak is csemege falat volt, vagy hát akár Mongóliában is. Hát az a valóság, hogy a 70-es években elég nagy szegénység volt. Még élelmiszert úgy beszerezni is azért egy tortúra volt, de megoldható volt. Hát 74-ben életem belül először Mongóliába teve pörköltet főztem. Ugyanis botor módon nem olvastam el, hogy ez a szép vörös hús a hentes pultban vajon mi lehet. Aha. A színéről én marhának ítéltem meg, de olyan rágos volt még kuktába másfél óra után is, hogy másnap visszamentem, elolvastam. Hát akkor olvasom, hogy teve hús volt kitéve.
De az íze az jó volt?
Igen, az íze jó volt, hát nagyjából ugyanazt mondhatom, mint egy marha pörkölt lett volna, csak annyi volt a különbség. Hát nem tudom, hogy most a teve kora okozta-e, vagy maga a tevehús általában keményebb, hát lehet ez is, de mondom, nagyon sokáig kellett főzni, viszont bármilyen húsból, ha az ember egy pörköltet főz, én azóta is nagyon szívesen főzök a mongol barátaimnak, ők ugye inkább birkaevők, nagyon szívesen magyaros birka, gulyás, birka pörköltet bográcsba bármikor megcsinálok, és nagyon szívesen fogadják.
Szerettek bennünket a mongolok akkor?
Ó, igen, ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, és mindenki, aki Mongólia ismerő, azt tudja elmondani, hogy abban az időben is, és azóta is, tehát akkor a szocialista táborból ugye mindenhonnan voltunk kint, de legjobban mindig a magyarokat szerették. És a mai napig is így van ez, és ők is, akik úgy olvasottabbak tudják, és emlegetik azt a vélt, de szerintem valós rokonságot, hogy tulajdonképpen mi az ázsiai pusztákról jöttünk, aminek egyéb iránt elég sok tárgyi és nyelvi bizonyítéka is van, és ahogy mostanában olvasom, már DNS bizonyság is szolgál erre.
Csajozott odakint?
Jó, igen, természetesen. Igen, igen. Ez is volt, de inkább a komolyabb részét, mert most hát idősebb fejjel azért mondjuk ne a fiatalkori trófeákkal.
Nem, csak hát arra voltam kíváncsi, hogy mennyire lehetett barátkozni mongol lányokkal.
Szintén ebből kifolyólag, illetve kedvelték a magyarokat, és hát én egy helyzeti előnyben voltam azzal kapcsolatban, hogy ott az itthon tanult oroszon kívül én ott gyorsan megtanultam mongolul.
Ja, értem.
És ez abszolút mindent vitt. Tehát, hogy itt egy magyar, egy fiatal, mondjuk jóképű srác, és még mongolul is beszél, hát ez non plus ultra.
És mit fog most csinálni, amikor kiutazik?
Hát a mostani feleségemet és a fiammal együtt hárman megyünk. Sok tervem van, de ha aki Mongóliába utazik, az tervet nem tud készíteni. Elképzelései vannak, és az a terv, hogy úgy akarom, ahogy lesz. Ez a fordított mondás ide érvényes. Aha. Majd ott, ahogy a helyzet adja, hogy alakulnak a barátaim ráérő ideje, hogy tudok bárhol valamilyen autót szerezni, milyen irányba megyünk el vidékre, és hány száz kilométerekre, tehát hagyom magam sodorni az élettel.
Remek. Tehát jó utat kívánok.
Vannak... Igen?
Semmi. Azt mondtam, hogy remek, jó utat kívánok, de félbeszakítottam.
Igen, igen. Hát ez a lényege, hogy sok tervem van visszamenni azokra a régi kedves helyekre, ahol voltam, amit a mostani feleségem természetesen még nem látott, mert ő most fog először kint járni, illetve hát a fiammal nosztalgiázunk, ugyanis hát a fiamnak mongol az anyukája, és hát tulajdonképpen így hazamegyünk.
Köszönöm szépen, hogy hívott és elmesélte.
Köszönöm én is.
Viszont hallásra.
Minden jót kívánok.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot, én vagyok a vonalban?
Ön.
Igen, Szirtes András vagyok.
Hello András, szervusz!
Én azért telefonálok, mert életem első nyugati útja azért az nagy dolog volt 1975-ben Amsterdamban. Akkoriban ugye nem lehetett útlevelet kapni, vagy csak 3 évente, és akkor én az ELTE amatőr filmklubbal mentem ki oda, mert a Madarak című filmemet azt benevezték az Egyetemek és Főiskolák Fesztiváljára. Az egy 7 perces kisfilm, és akkor kimentünk, mint küldöttség az ELTE amatőr filmklubból, a Péterfi Andris, meg a Lugosi, a Lugó.
Igen.
Úgyhogy hárman kimentünk, és nyertem egy márvány féltégladíjat, 3. lettem. De nem ez volt a fontos, hanem az, hogy örömömbe rögtön elrohantam az utcára. Aha. Vettem, akkor gulden volt, nem euró, és fölváltottam majd 5 guldent apróra, és fölhívtam apukámat telefonon, hogy elújságoljam neki ezt a hírt. Csak hát én nem tudtam azt, hogy ez milyen gyorsan szétkapcsol a telefonát, életemben nem telefonáltam Nyugat-Európából. Úgyhogy mikor fölvette a kagylót, és mondtam, hogy szervusz, apu, nagyon szeretlek, akkor szétkapcsolt. Akkor megint be kellett dobnom 3-4 ilyen $0.25, vagy ilyen 25 centes, és akkor megint fölhívtam, és mondom, ne izgulj, nem maradok kint, csak azért ittalak, hogy, akkor megint szétkapcsolt. Na most ilyen megszakításokkal 5 vagy 6 telefon árán sikerült neki megosztanom vele ezt az örömhírt, hogy nyertem egy díjat, és annyira meghatódott ő, hogy azt mondta, hogy ne közd el az összes pénzedet a telefonra, csak gyere haza. És hát számomra ez egy nagyon megható, és hát nem tudom, egy nagyon emberi élmény volt, hogy mennyire kötöttem akkor én idehaza.
Mennyire csodálkoztál rá Amsterdamra 1975-ben? Tehát arról hát, csak az ember a világi fiúságában olvasott.
Az volt, hogy ilyen nem éget, hanem ilyen sült vajszag illat lengte be az egész utcát. Uh-huh. Na most mi azelőtt itthon ugye zsírral, szalonnával főztünk, nem vajjal. Na most az valami fantasztikus illat volt, ami lebegett a levegőbe, meg kimentem a halpiacra, és hajnalba ettem ott nyers halas szendvicset, meg a virágpiacon. Teljesen elbódultam ettől az állapottól. Én nem kábítószereztem, mert én sose voltam híve a fűnek, mert nem tudtam kontrollálni, hanem inkább ittam Genever pálinkát, meg sört, tehát... De mégis az egésznek az atmoszférája Amsterdamnak olyan volt, mintha állandóan folyamatosan belettem volna lőve. Nem tudom, hogy ez hogy magyarázzam, hogy valahogy megcsapott egy másfajta mentalitás. Az, hogy olyan fények voltak, tehát ha megnézzük a németalföldi festészetet, tehát az nem véletlen, hogy a kifújt szelek és állandóan változnak a fények. Szóval a kelet-európai mat szürke labor lélek után egy ilyen tiszta, ízű, fényű, illatú világba bekerülni, az számomra fantasztikus volt.
Hoztál onnan haza valamit haza?
Hogy hazahoztam-e valamit?
Igen, a díjon
hát
kívül.
Hát ezt a márvány féltégla díjat hoztam. Az olyan kevés napi díjunk volt, hogy nyomorogtunk, tehát nekem volt egy gázálarc táskám, nem tudom, emlékszel-e rá?
Szimatszatyor, hogyne, persze.
Abba beleraktam gyulai kolbászt, kenyeret, hazai kaját, meg ilyesmit, konzerveket, úgyhogy gyakorlatilag én azon éltem, és maximum egy-egy sört mertem inni a kis guldenjeimből. Szóval nagyon, nagyon spórolos időszak volt az.
Egészségedre. Köszönöm szépen, hogy hívtál, András.
Én is örülök, hogy elmesélettem, és már leszavaztam, igen.
Tudom, jó, köszönöm szépen. Igen, köszi, hello. Igen. Mindenki hozza ki az ellenőrzőjét, és megnézem benne az igazolást. Halló, jó napot kívánok.
Halló, jó napot kívánok, vonalba vagyok?
Adásban tetszik lenni.
Igen, én 1963-ban voltam kint a férjemmel, Ausztrián keresztül Nyugat-Németországba mentünk. Uh-huh. Még Magyarországon a régi egyes úton kellett végig mennünk, az se volt egy semmilyen mostani lehetőségekhez képest. Uh-huh. Kimentünk Németországba rokoni látogatásra, kaptunk 3 hétre útlevelet, $10, hogy nehogy megálltson a sok pénz. És kijutottunk a rokonokhoz, akik Wendlingenben laktak, Stuttgart mellett. Uh-huh. Na most ahhoz, hogy hát valami pénzt is, és valami vásárlásunk is lehessen, ezért én elmentem a Bär bútorgyárba, uh-huh. a szalag mellé. A férjem meg villanyszerelő volt, ő meg egy villanyszerelőnél dolgozott, ahol az akkor épülő házak villany szerkezetét csinálták. Uh-huh. És hát bizony sokat azért nem láttunk, csak útközben a világból, tehát Münchent láttuk, és a többi városokat, amelyiken átmentünk, uh-huh. mert hát dolgoztunk 3 hétig.
És de miért nem nyaralni mentek? Miért dolgozni?
Hát mert először is nem volt pénzünk. Uh-huh. A kocsit úgy kaptuk, hogy azért majd vissza kell fizetnünk a kocsi árát a rokonoknak, akik küldték.
Ja, értem.
Mert ugye venni nem tudtunk kocsit, de uh-huh. ők küldtek egy Ford Taunust, uh-huh. ami hát azzal tudtunk egyáltalán kimenni.
Értem.
És hát a Taunus is 10 éves volt már. Tehát gondolni kellett, hogy kellene pénz még, mert majd úgyis lerobban egyszer a kocsi, és helyette másik. És mi itthon hagytunk egy éves kislányt. Azért kaptuk csak meg az útlevelet.
Értem.
Maradt biztonsági tartaléknak, hogy hazajövünk.
Értem. És milyen volt vendégmunkásnak lenni akkor?
Én akkor ott találkoztam először a török vendégmunkásokkal, illetve akkor még olasz vendégmunkások is voltak
gyárban.
Sőt, Jugoszlávia területről, arról a területről, ami Magyarország, hát a magyar területről, úgyhogy azok a vendégmunkás, azok a gyári dolgozók, akik velem együtt dolgoztak, azok mind tudott magyarul is. Úgyhogy ővelük nagyon jól elbeszélgettem ott az életről, de mondom, a török vendégmunkások meg teljesen újdonság volt.
De ön kapott munkakönyvet, vagy feketén illegálisan dolgozott?
Nem kaptunk, hanem csak elszámolási papírt kaptunk, igen, azok még meg is vannak. A férjemé is, meg én is megkaptam. Ne, munkakönyvet, de hogy kaptunk? Hát 3 hétre mentünk ki, 3 héten belül vissza kellett jönnünk. Mm. És hát vissza is jöttünk. A gyerek miatt visszajöttünk. Ma már tudom, hogy úristen, előbb kellett volna a gyerek nélkül kimenni, vagy itt hagyni. De hát akkor még elvették a gyerekeket a családtól, ha nem jött vissza a szülő.
Hát akkor nyilván persze. Igen.
A gyerek, aha. Nem hagyták volna ott.
És mennyire volt más a németországi munkamorál, a magyarországi munkamorálhoz képest?
Az nekem egy fantasztikus volt, mert amikor beálltam a szalagra, az én feladatom az volt, hogy a gyárban nem csak bútorokat, hanem például televíziós készülékek szekvényeit is gyártották, és a gombok, amik a televízió kapcsoló gombjai voltak, azoknak ilyen műanyag valamiét kellett oda beragasztani, abba került bele a gomb. Na és amikor nekem azt mondta a művezető, hogy igen, de ebből 150 darabot kell megcsinálni egy műszak alatt, akkor én azt mondtam, hogy őrület.
Te jó Isten, igen.
Legfeljebb 50-et tudok megcsinálni. Nem azt mondja, maga meg fog tudni csinálni 150-et is.
Az kemény. Szóval ez nagyon furcsa, hogy igazából élmények akkor nem voltak. Tehát munka volt.
Ilyen, ha ezt élménynek lehet nevezni, akkor ezek az élmények voltak, és az a világ volt, amit csak elképzelni sem tudtunk igazán lépésre. Hát Bécsben még úgy mentünk ki, hogy a Westbahnhof előtt az emelvényen állt a rendőr, és ugye hirtelen nem tudtunk, hogy merre kanyarodjunk, majdnem elvittük a rendőrt, szegény úgy integetett, de aztán mentünk tovább. Szóval ezek mi? Aztán ugye a bevásárló központok, az áruházak, hát az nekünk olyan élmény volt, hát 63-ban itt mi volt? Jóformán semmi.
Igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Szívesen.
Kész sokan, viszont hallásra. Egy hallgató írta SMS-ben a 06303030953-ra. 1970-ben frissen végzett orosztanárként úgy jutottam álláshoz, hogy az elődöm disszidált. Amikor 2 év múlva útlevelet kértem, a BM megkereste az igazgatómat, hogy minden orosztanárát nyugatra üldözi-e. Becsületére legyen mondva, hogy ezt elmondta nekem, és az enyémre, hogy visszajöttem, írta nekünk Klára. Köszönjük szépen, és folytatódik az Annó Európa, amely ma azt a kérdést tette fel önöknek, hogy mikor és hogyan jutottak ki először külföldre Magyarországról. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Veronika Violetta vagyok.
Kész csók, Veronika Violetta.
Szeretném elmondani, hogy ez 1972-ben történt, akkor én az óbudai hajógyárban dolgoztam, és szerveztek egy kis kirándulást. A komárnói hajógyár hívta meg az óbudai hajógyár részeseit, és mi egy autóbusszal mentünk, és útlevél nélkül. A mai napig gondolkozom ezen, de valószínű, hogy az lehetett, hogy
ilyen csoportos útlevél
volt,
lehetett.
Akit meghívtak a vendéglátók, és amikor mi Komárnónál átértünk a hídon,
igen,
akkor felszállt egy vendégfogadó bizottság, és akkor ők végig velünk voltak, amíg mi kint voltunk 3 napot.
Ja, értem. Hát meg nyilván az ember nem akart Csehszlovákiában kint maradni, tehát oda disszidálni.
Hát valószínű. És óriási élmény volt, mert először ettem knédlit, amit azóta is szeretek, és először ittam ott gyönyörű aranyszínű sört.
Hát egészségére.
És ez egy téli hétvége volt, 70 cm-es hóban voltunk, és gyönyörű látványban volt részünk.
És mit csináltak odakint a hajógyár meghívására?
Hát ez a hajógyárnak volt egy ilyen üdülő része, Selmecbányán, és ott volt az üdülő, és oda hívták meg a fiatalokat, és hát ilyen bulizás volt.
Tehát akkor nem szakmai túra volt elsősorban, kirándulás, bulizás. Mennyi ideig tartott?
Igen. 3 napig.
3 napig.
3 napig, és nagyon kellemes volt, azóta is szeretem a szlovákiai részt.
Nagyon kedves, hogy elmesélte ezt.
És még egy nagyon rövidet szeretnék,
mondja.
A másodszülött kisfiamnak az első külföldi utazását, aki akkor 86-ban történt, 2,5 hónapos volt, és Moszkvába mentünk apukája után, ő kint tanult az apuka.
Értem.
2,5 hónaposan a kisfiú ment első külföldi útján.
Köszönöm szépen, ezt elmesélhette volna. Viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, további szép napot kívánok.
Köszönöm, hasonló jókat, volt már szavazni?
Most megyünk, mert este színházlátogatás lesz, és a kettőt össze kötjük, és most megyünk.
Kellemeset a hasznossal.
És mindenkinek elmondtam a családba, hogy szavazni, szavazni és szavazni.
Jó szórakozást és jó szavazást
kívánok. Köszönjük szépen, köszönöm szépen.
El ne roncsa, kész csókom. Halló, jó napot kívánok. Veronika Violettát hallottuk. Halló.
Jó napot kívánok.
Üdvözlöm.
Azért telefonálok, mert én 64-ben voltam először Angliába.
Na.
Egy hónapig. Óriási élmény volt, hát az a nagy különbség, ami akkor a Magyarország és Anglia, illetve hát Londonban voltam, rengeteg autó, a fény, az esti világ, minden, amit csak lehetett, soha nem látott filmek, meg minden, de tudja, mi volt a legnagyobb élmény?
Mi?
Az emberek. Az emberek. Akkor esett le a dolog, hogy így is lehet élni. Bement az ember a úgynevezett közérbe, nem lögdösődtek, ha véletlen hozzáértem valaki, ez 20-szor elnézést kért, mosolygott. Hát ez azt mondtam, ez egy csoda ország. Hát itt nem anyáznak, meg nem lögdösik az embert, hanem udvariasak. A busz megállónál, amikor várt az ember a buszra, akkor mindenki magától szépen sorba állt, nem lögdöstek, amikor beérkezett a busz. Úgyhogy egészen más mentalitást tapasztaltam, és az a legszomorúbb, hogy ebbe alig van változás. Tehát a mai Magyarországon élő emberek nem sokat változtak.
Nem. És most talán nagyon, nagyon frusztráltak az emberek, és nagyon erőszakosak, és nagyon dilinyósak időnként valóban az utcán, én is ezt tapasztalom. És igen, hogy mit csinált egy hónapig? Mit csinált egy hónapig ott?
Én iskolába jártam.
Ja, értem.
Iskolába jártam. Befizettek egy ilyen tanfolyamra, és
értem.
Kis angol tanulás bővítésére, úgyhogy. De hát fantasztikus élmény volt. De mondom, hogy amikor az egészet összefoglaltam, ugyanis akkor óriási különbség volt, az emberek viselkedése az, hogy így is lehet élni.
Igen.
Így is, nem csak úgy, ahogy Magyarországon, ahogy egymást mindenki lögdösi, anyázza meg mindent. Úgyhogy ez fantasztikus. Hát ezt akartam elmondani.
Nagyon fontos szempont.
Tanulságként, hogy nem sok változás történt.
Szóval, igen.
Hiába lett volt rendszerváltás, meg rendszerváltozás, meg mit tudom, nem is oda. Ugyanolyan mentalitással élnek az emberek, sőt, lehet, hogy még rosszabb is. Úgyhogy hát elnézést, ezt akartam csak elmondani.
De miért kér elnézést?
Tessék?
Miért kér elnézést?
Hát, olyan udvarias ember vagyok.
Ja, értem. Ja, jó, ez magára ragadt Angliában.
Tessék?
Magára ragadt ez Angliában.
Nem, még egyszer nem értem.
Magára ragadt az udvariasság Angliában.
Igen, igen, ez egy fantasztikus élmény volt, úgyhogy mai nap. Például azóta többször voltam Angliában, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit ott is romlott a helyzet, ugyanis amikor én 64-ben ott voltam, hát akkor ott ilyen kelet-európai bevándorló ez se volt. Csak a Commonwealth, tehát az angol nemzetközösség tagjai voltak, akik szintén
igen.
Fantasztikus udvariasak voltak, jó szándékok voltak, úgyhogy ez egy egészen más világ volt. Úgyhogy egy ilyet megélni, hát az egy életre való táplálék az embernek.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Tessék?
Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Ja, én is köszönöm, hogy meghallgatott.
Viszont hallásra. Most lehet, hogy nehéz lesz, mert nagyon hosszú az SMS. Először Csehszlovákiában voltam, ott volt az érthetetlen 6 évesen, Ausztriába mentem 9 évesen, mert a nagybátyám oda disszidált, írja a hallgató SMS-ben. Ahogy átmentünk a határon, és magyarul beszélnek, na kész, innentől kezdve az SMS-ben egy kicsit összezavarta a szöveget, megfogadtam, hogy ott minden szebb és jobb, a csokik isteniek és sokfélék. A legizgalmasabb viszont az volt, hogy épp Jugoszláviában volt háború, úgy jöttünk haza, hogy amerről jöttünk, ott már háború volt Splittel szemben Bracs szigetén, az Bracs lehet, igen, amikor kitört a jugoszláv a katonai ellenőrzőpontokon keresztül, na, igen, ezt mondtam éppen Pataki Gábornak, tegnap beszélgettem vele, hogy valamit csinálni kéne az SMS falal, valami szoftver frissítés kellene rá, hogy ne folyjanak össze a szövegek. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Szabó Gisza vagyok.
Üdvözlöm, Punks Nadded Miklós vagyok.
Én nekem érdekes az első élményem külföldre, pont fordítva, itt mindenki arról beszél, hogy Magyarországból ment
igen.
Valahol máshova. Én Magyarországra jöttem,
na.
Először 16 évesen, 65-ben. megkaptam az első paszportom, a személyigazolványt és a külföldi paszt. Uh-huh. Ez két külön papír volt, és a rokonokhoz jöttünk, édesapámnak unokatestvérei Egerbe. És én nekem érdekes, hogy Magyarországról illatok. Az illatok emlékeztetnek a mai napig is, abból az időből uh-huh. a kékvörös szappan.
Igen.
Az udvarba, akiknél látogatókban voltunk rokonoknál,
Egerben.
Az öreg faternek volt egy péksége és a friss cipó illat.
Uh-huh.
Akkor érdekes, a festékeknek az illata, az egyik fiú, négy fiú volt ott a Kishonti Ékés, az egyik festőművész volt a Jenőke, uh-huh. és annak a közösen bérelt egy grafikus barátjával egy ilyen műtermet, egy ilyen öreg masszív épületbe, több száz éves épületbe, ott a festékek illata, az Egri vár, ahol megmutatta egy kislány, aki valamikor a Egri tanítóképző volt ott, uh-huh. tanítóképzőbe tanító, és modell volt a grafikus srácnak.
Uh-huh.
És megkérte őt a srác, hogy befejezte a munkát, hogy nem lenne nekem a kísérő Egerbe. Aztán este, vacsora, tavernába, uh-huh. tehát ezek Magyarországhoz köthető. Aztán később...
De ön honnan jött ide?
Én kárpátaljai vagyok.
Ja, értem. Mert ez eddig nem derült ki, legalábbis, mintha elment volna a filmben.
Gondoltam, hogy mondtam. Csak izgulok aztán.
Ja, értem.
Azért. A másik élményem az Észtország, uh-huh. ahova jó sorsom vagy rossz sorsom vezetett. Az első élmény az, hogy 82-be kerültem oda, egy volt osztálytársam révén, uh-huh. és hát mentem egy kis ilyen üdülővárosba, Pernu a neve, az házast jelent magyarul, uh-huh. Pernuba mentem, és a Rütli, az a Vitéz utca, a Fő utca, hát ilyen kis két emeletes, egy emeletes épületek, faépületek, színesek, uh-huh. másképp vannak a vitrinek berendezve, tehát minden olyan, és hát akkor még dohányoztam.
Igen.
És rágyújtottam egy cigire, és egy nyufaszálat elejtettem úgy óvatosan magam mellett.
Uh-huh.
Következő vitrinhez mentem, uh-huh. és egyszer csak valaki megkopogtatja a hátamat. Egy hátra néztem, és olyan vállamnál alacsonyabb, egy idős, fekete, keszkenős ilyen nénike uh-huh. tartotta a gyufaszálat a kezébe, és mutatta, hogy hova kell dobni. Az üzletek mellett ugye minden itt volt, annak is, meg más szemétnek is helye.
Igen.
Akkor még Szovjetunió volt Észtország.
Uh-huh.
82-t írtunk. És szépen beletette, nem szidolt, vagy valami uh-huh. észtül beszélt, megmutatta, persze, hogy többet nem dobtam el semmit.
Persze, igen. Udvariasan figyelmeztette önt, hogy elejtett valamit.
Igen, hát ilyen érdekes élményeim voltam, és először New Yorkban, az pedig olyan volt, hogy egy kirándulásról jöttünk vissza, és minden második nap jártak, mert renoválták Brooklynba laktam Balóparkba.
De várjon, drága úr, ez már egy másik utazás. Az első utazás a mai műsor témája, majd ha lesz második okay. utazás, akkor majd az lesz. Jó? Köszönöm szépen!
Köszönöm!
Viszont hallásra!
Ezt a kettőt szerettem.
Jó, köszönöm szépen! Nem is rossz ötlet. Második utazásom külföldre. El ne felejtsem. 24.06.95.3, illetve 24.07.95.3. Repül az idő, 15 óra 40 perc van, mindenki menjen szavazni, aki még nem volt, akinek pedig vannak élményei, emlékei az első külföldi utazásával kapcsolatban, akkor hívjon bennünket és mesélj el. Halló, jó napot kívánok!
Ja, Gabi vagyok.
Hello, Gabi.
Vagyok honnába?
Igen.
Igen. 1988 tavaszán az Egri Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolából szakmai csere kirándulásra vittek minket 10 napra Palermóba, Szicíliába.
Uh-huh.
Ez abban az időben azért elég hogy mondjam, kuriózumnak számított egy ekkora utazás. A legtöbbünk akkor ült először repülőn, akkor reméltük először látni a tengert, és hát óriási előkészület előzte ezt meg. A kiválasztott gyerekek, úgymond, akik mehettünk jó tanulmányi eredmény és egyéb dolgok alapján, egy körülbelül 30 fős gyerekcsoport, fel kellett készülnünk egy komplett magyar menü előállításából, amit majd ott egy magyar vacsora keretében fogunk az olasz pajtársainknak elővezetni a kirándulás során, úgyhogy a tankonyhán többször egy héten mennünk kellett, és segítkezni és betanulni a menüt, mert azt nekünk kellett ott megfőzni. Ezen kívül az Eger Hotelben akkor a szálloda igazgatója Bíró József úr volt, hozzá kellett többször mennünk a kirándulás előkészítéseképpen, és ott megtanítottak bennünket arra, hogy milyen evőeszközökkel és halkéssel, halvillával, stb. Találkozhatunk, hogy mégse úgy érkezzen meg a magyar csapat, hogy azt se tudjuk, hogy
mi az,
mivel együnk, vagy micsoda. Ez is egy nagyon érdekes volt, és nagyon izgultunk, és már javában mentek az előkészületek, amikor lelőtték a nyílt utcán Palermóban, Palermo egykori polgármesterét. Ha jól emlékszek, Inzalaco, Giuseppe Inzalaco, vagy hogy hívták az urat. Úgyhogy óriási pánik lett úrra az egész csapaton és a vezetőségen, hogy akkor most mi legyen. Mehet-e a magyar diák csapat, vagy ne? Hát mi teljesen el voltunk keseredve, ugye már mi nagyon izgultunk, hogy de jó, utazni fogunk. Összehívták a szülőket, vezetőket, és akkor mi nagyon drukkoltunk, de hála Istennek úgy döntöttek, hogy mindennek ellenére a mi utazásunk nem fog elmaradni ennyi előkészület után. Úgyhogy Palermóba utazott a magyar küldöttség idézőjelben. Arra emlékszem, hogy a római átszálláskor annyi olyan hosszú várakozás volt, hogy be tudtunk rohanni Rómába a Kolosseumot megnézni, majd vissza a reptérre, de legalább akkor Rómába is láttunk valamit. És hát csodálatos volt Palermo, megérkeztünk, egy kicsit furcsa volt számunkra, mert ugye az olaszok is próbálták az olasz kulturális dolgokat, az iskola, az ottani vendéglátóipari szakközépiskola kollégiumában voltunk elhelyezve, és ott a nagy étkezdőjükben volt a mi vendégfogadásunk, és hát vártak minket olasz menükkel, például majonézes polip salátával, előételnek, azt se tudtuk, mit eszünk, hogy mi van benne, tehát piszkáltuk, hogy úristen, mi ez, megnyugtattak, hogy minden ehető, nyugodjunk meg, sose láttunk még ilyet. De az egész 10 nap csodálatos volt, körbevittek minket a szigeten, Taormina, Cefalu, Acireale, az Etnát megnéztük, és megkoszorúztuk tüköri sírját a Garibaldi kertben, a tüköri sugárútat, és akkor tapasztaltuk, vagy láttuk, hogy itt egy magyarról van elnevezve egy sugárút, és nagy tiszteletnek örvendés. Hát a buszunkat végig, az egész ott tartózkodásunk alatt egy páncélozott rendőr autó kísérte, amiben most úgy mondanánk, hogy tekesek, tehát ilyen terrorelhájtók teljesen beöltözve az 50 fokos melegbe, gépfegyverrel kísértek bennünket, úgyhogy akármikor megállt a busz, és ki kell szállnunk, ők is kiszálltak, és úgymond biztosították a csoportot.
Mennyire lehetett érezni a félelmet Palermóban?
Egyáltalán nem. Tehát ezen kívül, hogy mögöttünk állandóan jött, tehát biztos azért, hogy így nyugtatták meg a magyar küldöttséget, hogy jöjjenek nyugodtan, nem kell ezért lemondani, majd egy ilyen biztonságot is mögénk tesznek, de mi semmit nem éreztünk, ott teljesen folyt az élet. Tehát ilyesmit, hogy valakinek rossz kedvelt volna, vagy bujkál, vagy állandóan néz maga mögé, meg jobbra-balra, egyáltalán nem éreztünk. Hát lehet, hogy ott, bocsánat, de lehet, hogy ez már ott egy megszokott dolog volt.
Értem.
Annyit tudtunk meg, hogy ez az úr pár évvel azelőtt volt ott polgármester, és többször felemelte a szavát a maffia ellen, de hát, hogy a maffia nem felejt, és nem tudom hány évvel utána utolérte a sorsa. De hát ez nekünk nagyon megdöbbentő volt. De az egész utazás ezt leszámítva, hogy egy kicsit itt a szülők rettegtek meg, mi is rossz érzésekkel mentünk, hát azért ez távol volt itt Magyarország egy ilyen dolog, mint az olasz maffia, csak a hírekből értesültünk. Tehát ettől függetlenül csodálatos volt az egész. És utána jöttek az olaszok Magyarországra, mi láttuk őket vendégül ugyanígy, hogy őket is körbevittük Magyarországon, és akkor az az élmény is vele járt, hogy akik mi kint voltunk, és összebarátkoztunk velük, mi kísérhettük őket itt a magyar kirándulásokon, úgyhogy az egész egy csodálatos élmény volt.
Mi volt a közös nyelv? Vagy volt?
Hát angolul kommunikáltunk.
Értem.
Igen, ők is, aki beszélt, az angolul beszélt, és tőlünk is, aki angolul tudott, azt tudott velük beszélgetni.
Nagy kaland lehetett.
Óriási volt, igen.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Nincs itt, szervusz.
Kész csók, hello, szia Gabi. 24 06 95 3, 24 07 95 3. Azért nem bíztatom a hallgatókat SMS írásra, mert nem tudom összerakni sajnos, nem tudom kisillabizálni a szövegeket. Halló, jó napot!
Üdvözlöm, Miklós Ildikó vagyok.
Kész csók.
Én 1972-ben voltam először, és rögtön nyugati féltekén, ami nagy csoda volt, mert nekem 1968 óta papírom volt arról, hogy nemhogy nyugatra, de még keletre sem hagyhatom el az országot.
Na, miért?
Mert a bátyám diszidált, aki nem volt katona még akkor, addig, amikor diszidált, ezért hazaáruló katona szökerényként halálra ítélték.
Azt a mindenséget.
És az egész családnak megmondták, hogy ne is álmodjunk róla, hogy valaha elhagyhatjuk az országot.
Az kemény.
Ezért én akkor elhatároztam, hogy mindegy ilyen kiskapuval, de azért is bejárom a világot. És a bátyám akkor kis titkár volt, mert ennek a révén tudott eljutni nyugatra jutalomúton. És azt mondtam, hogy hát az már valószínűleg nem lehetek, de kisztag se voltam, nem csak nem hogy kis titkár, és akkor gondoltam, hogy jó, tornász leszek, és akkor majd megyek a válogatottal, ez nem jött össze, idegenvezető leszek, akkor majd megyek azzal, ott politikai okokból nem feleltem meg, úgyhogy úgy nézett ki, hogy tényleg soha nem jutok külföldre, de édesapámat rehabilitálták, és jó kvalifikált szakemberekre volt szükség Nyugat-Európában vállalt építkezéseknél. A magyar vállalatok már akkor mentek nyugatra építkezni, és ezért őt elvitték. És már több mint egy éve kint volt, és az anyukámmal gondoltuk, hogy úgyse megyünk, úgyse kapjuk meg a két útlevet, de próbáljuk meg. És 72-ben volt egy nagy békülés Willy Brandt és Brezsnyev között.
Igen.
Váltig állítottuk, hogy ennek köszönhettük, hogy megkaptuk az útlevelünket. Először én kaptam meg, és egy hét múlva a mama is megkapta, és így eljutottunk Németországba, Nyugat-Németországba, ahol elhatároztuk, mert a mama német származású volt, elhatároztuk, hogy az ő szülei szülőhelyét meg ilyesmit felkeresünk, de inkább mindent, mert hogy úgyse jutunk ki többet soha, és akkor most nézzünk meg mindent. Ja, az az olimpiai éve volt, Münchenbe kötelező volt elmenni, csak jegyet nem tudtunk venni, már sehova nem jutottunk be, de kívülről szurkoltunk. Pont akkor voltunk ott, amikor a Gedó aranyérmért kellett szurkolni. Az északi ország részeket végigjártuk, középsőt, és volt Bielefeldben voltunk, az volt a főbázisunk, és volt mellette egy kis helység, mindennek hívták, és nagyon jól éreztük magunkat, nagy vidámság volt, és mindig azt mondtuk, hogy minden út mindenbe vezet, mikor mentünk vissza valamilyen nagy kirándulásról. Hát kifelé mindent vittünk, téli szalámit, zsírjába pakolt libamájat, ugye akkor már ott a papa nagyon ki volt éhezve a magyar ételekre, és bort vittünk. Mindent, ami magyar volt, és amit szeretett, azt mindent vittünk.
És hogy tetszett önnek nyugat?
Hát akkor az volt a legszembeötlőbb, hogy akkor a szabadságban bárhova mehetünk. Nem kell azt nézni, hogy ki van a nyomunkban, és minden... Ugyanannyi idővel voltak a háború után, mint mi, és itthon azért, ha az Üllői úton mentem, a belvárosba mentem, pláne a 8. kerületben romos házak voltak még, a lövéseket lehetett látni, igaz, hogy az 56 is hozzájárult egy kicsit, de ott minden hó, olyan minden hófehérnek tűnt, olyan minden szép volt. Szóval hát 16 évesen, akkor 16 éves voltam, akkor persze, hogy minden szép volt.
És amikor, hát ugye nem tudta, nem volt benne abban biztos, hogy még egyszer kijut. Nem merült fel a kintmaradás ötlete?
De a bátyám hívogatta a papát, leveleket írt, hogy mi úgy készültünk, hogy nem jövünk vissza.
Igen?
Igen. A nővérem elvitt minden értéket a lakásból, Uh-huh. Alig hagytunk ott egy pár ruhát, mert tudtuk, hogy mi lesz. Ugye 68-ban már tudtuk, hogy mi következik egy disszidens átvizsgálása, meg milyen körülmények adódnak akkor. Mi úgy mentünk, hogy nem jövünk vissza, csak a papa egy nagyon földbe gyökerezett magyar, és ez volt az egyik ok, a fő ok. A másik, akkor ő már elég idős volt, mire rehabilitálták, uh-huh. és azt mondta, hogy most végre azt csinálhatja, amit szeret. Ő elért egy egzisztenciát. Én még most helyeztem be a második osztályt a gimnáziumban, nincsen semmim. Most egy évet lágerben töltünk, utána ki tudja, mi lesz. Eléggé két lábbal állt a földön, és azt mondta, hogy irány haza.
Menjünk haza. Érthető.
Úgyhogy olyan 6 hetet lehettünk kint körülbelül, mindent megnéztünk tényleg, amit lehetett, hogy magunkba szívjunk egy kis nyugati levegőt, és utána hazajöttünk, és akkor már itthon is jobb volt.
Értem. De hát hál' Istennek nem úgy volt, ahogy nem úgy történt, ahogy gondolta, hogy többet nem mehetett ki.
Nem, tényleg, amit megfogadtam 12 évesen, tényleg beutaztam a nagyvilágot gyakorlatilag, úgyhogy az sikerült.
Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
Én is köszönöm, hogy beszélhettem.
Kész csókom, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
15 óra 52 perc van, halló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Gulyás Éva vagyok.
Kész csók, Éva.
És azt mesélném el, hogy én 12 éves voltam, amikor egy hónapot töltöttem Szovjetunióban az Ártyekben.
Na.
Ennek az volt a története, hogy...
Úttörőtábor volt ez, ugye?
Igen, de tulajdonképpen én a rádió gyerekkorusába jártam, és részt vett a kórusunk egy nemzetközi kórusfesztiválon Moszkvában, ahol most arra már nem emlékszem, hogy csak szocialista országok kórusai volt, gyerekkórusai, vagy sokkal több volt ennél, arra már nem emlékszem. Egy pár napot töltöttük Moszkvába, és jutalmul egy hónapra delegáltak minket Ártyekbe,
uh-huh.
és most arra már nem emlékszem, hogy feltételezem, hogy tudtuk, hogy hova megyünk, hogy majd később Ártyekbe megyünk, de azt tudom, hogy ugye repülővel mentünk Moszkvába, és Moszkvából ilyen lakókocsis, vagy ilyen hálókocsis vonattal utaztunk a Krím-félszigetre,
uh-huh.
és az volt nekünk gyanús magyaroknak, hogy mi hatalmas bőröndökkel mentünk, és a pajtások, akik felszálltak a különböző állomásokon, azoknál egy ilyen zsebkendőnyi kis táska volt. Úgyhogy mi is, mikor megérkeztünk, jól meglepődtünk, mert mindenünket elvették, és ilyen tetűírtás volt, és egyenruhát kaptunk. Ettől függetlenül, hogy nekünk még úttörő múltunk se nagyon volt, mert a kórus miatt nem igen volt erre időnk, ettől függetlenül ez egy csodálatos jó pár hét volt Ártyekben. Nagyon-nagyon sokféle gyerekkel voltunk együtt, csodálatos helyen volt ez a tábor.
Uh-huh.
Mondjuk a higiéniás körülmények az a kicsit hagytak kívánivalót maguk után, de ami nagyon érdekes volt először is az, hogy ugye nagyon sokféle gyerekkel barátkoztunk, mi nagyon jobban voltunk a lengyelekkel, színesbőrű gyerekek is voltak, talán Afrikából, talán Csádból, uh-huh. már ugye nem emlékszem pontosan. Nagyon-nagyon jó volt, ugye ott volt a tenger, amit én akkor láttam először, de ami nagyon, és amire emlékszem, és nagyon érdekes volt, hogy ugye vittek minket ide-oda kirándulni, és jártunk ott ugye a Krím-félszigeten, Jaltában, Szevasztopolban, Szimferopolban, erre emlékszem, és valamelyik városban hatalmas haditengerészeti felvonulás volt akkor, feltételezem minden nyáron ezek imádtak így felvonulni, úgyhogy az egész Ártyeket, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ezer gyerekből állt, trolibuszokkal szállítottak végig a Krím-félszigeten, ezt én arra emlékszem, hogy kinéztünk a trolibusz ablakán, és amerre csak a szemmel látott mindenfelé trolibusz konvojok vonultak, és amire viszont ezt most itt szeretném megköszönni, hogy ezt a témát felhoztam, mert itt szerintem sokunknak volt okunk, hogy visszaemlékezünk dolgokra, és például én is utána fogok nézni, biztosan tudom, hogy jártunk egy űrkutatási központban, vagy legalábbis valami olyan helyen, ahol kiképezték ezeket az űrhajósokat, uh-huh. mert hogy ültünk centrifugában és ilyen hasonló eszközünkben, amit ki lehetett próbálni, erre biztosan emlékszem, és bár például Moszkvából nem nagyon emlékszem semmire, de ez az Ártyek, ez olyan maradandó emlék maradt, hogy a gyerekkórus életében ugye ők nagyon sokszor utaztak előttem is, utánam is külföldre, de ez az Ártyek, ez nagyon emlékezetes maradt, ez egy csodálatos pár hét volt. Tehát az ötlet, hogy nemzetközi gyereküdülést, ilyen üdülőhelyeket hozzanak létre, ez azért mondjuk ötletnek nagyon jó volt.
Jól működött ez Jugoszláviában is. És igen. Hozott valamit haza onnan?
Igen, amire emlékszem, hogy hoztam, mert az anyukám biztos mondta, hogyha lehet ezt hozzam, akkor Moszkvából hoztam a Gúmáruházból
és valóban ilyen cserebere útján, hogy nem én vettem, hanem valaki megvette.
Haló? Jaj. Elvesztettük a telefonálót. Ennyi. Haló? Jó napot kívánok!
Jó napot! Mondom, mert látom, hogy nagyon kevés idő van gyorsan. Igen, 56 május, gimnazista vagyok, és valahogy kitalálták a tanáraink, meg az iskola, meg nem tudom én mi, ugye a csereürülés Prágába, Csehszlovákiába, ugye akkor még az volt.
Igen.
Csak olyan csereürülés volt, hogy mi nekünk be kellett itt pénzt fizetni, és akik majd ide jöttek helyettünk, azok abból kaptak szállodát, meg mindent, ők meg ott befizették, és mi abból kaptunk. Lényeg az, hogy gyorsan összedugták a fejüket, ugye a szülők, hogy hát mit vigyenek a gyerekek, hogy legyen valami kis pénzük, természetesen a téli szalámi. Na, vittük is, mindenki vitte a téli szalámit, még arra is emlékszem, hogy úgy hívták a szállodát, hogy Hotel Kriván. És egész úton azon vajuttunk, hogy hogy fogjuk majd ezt eladni, hát hogy kiállunk az utcasarokra. Hát a tanárnő mondta, hogy eszembe ne jusson, mert az ottani rendőrség rögtön bevíz bennünket, nem fog ő még oda is szaladgálni. Jó, utána valamelyiknek eszébe jutott, hogy hát egy húsboltba bemegyünk, és akkor az ottani kereskedőnek vagy minek eladjuk. Na jó, ebben megállapodtunk. Lényeg az, hogy beléptünk a szállodába, ugye az egész csoport, hát látszott, ugye, és rögtön olyan 10 vagy 15, mint a később kiderült ilyen szobaszony takarítónő, rohant mindenki felé, és kiabálta, hogy ungárise szalámi, ungárise szalámi. Nem volt probléma, mindent megvettek, és nagyon jött azt a kérte, mert ott annyira nem lehetett kapni. Egyébként itt Budapesten, még ezt gyorsan elmondom, mindig lehetett kapni. A PIK-nek volt egy ilyen mintaboltja, mégpedig a 11, az utcát nem tudom, de 11-es buszon, ha megyünk, ahol azt hiszem, a Pasaréti tér az, ahol azok a ABC házak vannak, azok a nagy 8 vagy 10 emeletes házak, ugye? Egyik A másikra, másikra C. Szembe egy közért, a Közért utcáján lementünk, és ott volt ez a PIK szalámi mintabolt, és ott mindig lehetett kapni, mert később, ha mentem Németországba, vagy bárhova, mindig oda mentem és vettem.
Jó, nagyon kedves, köszönöm szépen.
Aha. És egyébként már mondtam, hogy azt is megdicsértem, hogy nagyon jó ez az időpont, sokkal jobb, mint ami volt, nagyon jó a két óra hossza, de neki keseredtem, mert azt mondta talán a szerkesztőjük, hogy az nem lesz mindig így, ez csak átmeneti. Hát ne legyen átmeneti, ez nagyon jó, ezt nagyon szeretjük.
Nem, biztos nem ezt mondta, valamit félre tetszett érteni.
Hát én így értettem, mert beszéltünk, mert én vagyok az a ólombetűs, akár kicsodós, hogy várom, hogy majd az úr az hívjon.
Hívni fogja, igen,
jó,
köszönöm
szépen. Köszönöm
szépen,
viszont
kész csók, viszont hallásra. Nos, marad az időpont, tehát nem variálunk. 2-től 4-ig lesz az Annó Budapest. Nincsen ellentétes információ, ugye? Nézek a szerkesztőre, Árva Brigitára, és nézek Kemény Dánielre. Köszönöm szépen, Dániela, a mai napot. Köszönöm szépen Erdei Tündének, hogy a telefonokat kapkodta. Önöknek, kedves hallgatóknak az aktív részvételt. Nagyjából 40-en maradtak ki a mai műsorból, úgyhogy hát eltettük a telefonszámukat, ha majd egyszer a második utam című műsor nem jön be, akkor majd fölhívjuk a kedves hallgatókat, vagy tartunk egy ilyen egész napos Annó Budapestet, milyen jó lenne. Panksnoded Miklós voltam, menjenek szavazni, a viszonthallásra. Elfelejtettem. Jövő héten az Otthon Áruházba látogat az Annó Budapest stábja. V-hallás.